Köszöntöm Önöket! Életközépi válság, frusztrációk, családi krízisek az egyik könyvben, és értelmetlen feladatok, utált munkahelyek, kiégés, magány, és egy lehetőség, hogy még időben valaki önmagára találjon. Ez lesz a másik könyvben, szerintem fontos, és sokakat érintő témákkal foglalkozunk a mai adásban. Már is kezdünk a Senki című regénnyel, Hegyi Ede kötetével, azután pedig a Terapeuta esetei sorozat Útközben című részével, amit Szél Dávid pszichológus írt. Ugye velünk töltik ezt az órát?
Könyvben utazom!
Öv becsatol, ingúj felgyűr, szinte kezdem megszokni. Az agyam rendszerért kiállt, rendet akar, megszokást akar, ismert és tiszta folyamatokat akar. Igyekszem megtalálni azt, ami ismerős, a sarkokat, a lépcsőfokokat memorizálni, eszembe vésni a falon lévő képeket, a kollégák fejtetőjét, tarkóját, hátát, az arcukat is. Fel a lépcsőn, aztán balra, aztán jobbra. Behelyezkedem a képletbe. Az ablak mellett a második az én helyem, a munkaállomásom. Nem is tudom, hogy ennél szebben, modernebben, aktuálisabban meg lehetne fogalmazni a börtöncella szót. A céges laptop hosszú percek alatt hozza csak be a Windows-t, addig igyekszem minden erőmmel a képernyőre meredni, bámulni a jól ismert, négy színben pompázó ikont, Bill Gates nagyszerű gyermekét. Belépek a céges levelezőbe, 117 olvasatlan üzenetem van. Ezt nevezem. Még azt sem tudják, hogy ki vagyok, még én sem tudom, hogy ki vagyok, még az sem tiszta, hogy pontosan mit fogok csinálni, de már előttem vannak a feladatok. Mások feladatai, az én feladataim, mindenki feladatai. Megoldani, 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 mindent végrehajtani, mindent lezárni, várni az új kihívásokat. A Senki című regény főhősének később sem lesz sokkal több kedve bejárni dolgozni. Lehetetlen feladatok, rémes kollégák, sérelmek és túlórák Hegyi Ede könyvében. A szerző, ez nem kérdés, tükröt tart a kultúrát és az erkölcsöt nem értő multicégek elé. A cím elég beszédes, és fontos tisztáznunk, mihez képes senki ez a fiatalember, akit figyelünk a regényben.
A véleményem szerint pontosan ugyanannyira senki, mint mindenki, és mivel mindenki senki, ezért mindenki valaki is. Tehát ez egy ilyen picit körmönfont gondolatmenet, de leginkább attól válik senkivé, hogy ő is pontosan ugyanazt teszi, mint több millióan a világon, vagy akár több milliárdan a világon. Rengeteg helyzetben az embereket senkiknek nézik, és ettől válik senkivé. A főszereplő is, mint ahogy mindannyian.
Mint hogyha olyan komolyabb céljai, álmai nem lennének.
Pontosan, ugyanis elsősorban a létfenntartással foglalkozik, és nem nagyon tudja, hogy mit kezdjen magával. És azt gondolom, hogy ez nem pusztán generációs élmény, hanem ezt mindenki átéli. Nem feltétlenül életvitelszerűen, mint ahogy a főszereplő, hanem bizonyos életszakaszokban előfordulhat az emberrel az, hogy nem tudja, hogy mit kezdjen az életével.
Hány éves ez a férfi, és milyen állapotban találkozunk vele? Hogyan telnek a napjai akkor, amikor a regényben megismerkedünk vele?
Huszonvalahány éves lehet, ezt pontosan nem tudjuk meg, és azt gondolom, hogy nem is feltétlenül számít. Maximum a tekintetben, hogy az érződik, hogy a regény elején egy pályakezdő. Elvégezte az egyetemet, van diplomája, beszél nyelveket, és aztán bekerül a munkavilágába.
Fontos, hogy milyen diplomája van?
Szabad bölcsész diplomája van, ami elég sok dolgot is tud jelenteni, meg elég sok dolgot sem tud jelenteni. Ebben az esetben azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon ő tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy egy senki. Mert nem kíváncsiak az emberek, nem kíváncsiak a munkáltatók arra, hogyha valaki bölcsész diplomával rendelkezik. Az nem egy feltétlenül jó papír, még hogyha egyébként a tudásbázis, amit az ember mondjuk egy ilyen bölcsészeti szakon össze tud szedni, az csodálatos is tud lenni, és fantasztikus élményeket tud nyújtani, hogyha az ember ilyet tanul. Azonban a való világ nem feltétlenül érdeklődik annyira, mint amennyire az ember érdeklődik mondjuk a bölcsészet tudományok iránt.
Ezért helyezkedik el egy kávézóban, az adódik, ott lehet neki munka.
Igen, tulajdonképpen pályakezdőként úgy, hogy a szakmája az, hogy gondolkodik a világról, az odasodorja, hogy a legegyszerűbb választást keresi, a legegyszerűbb döntést hozza meg.
De nagyon utálja.
Elképesztően, igen. Ez a munka, ez csak jön neki. Nyilván adott egy helyzet, hogy élni kell valamiből, ahhoz, hogy éljen valamiből, ahhoz pénz szükséges számára, és ez az, ami a legegyszerűbb, ami a leginkább evidensnek tűnik.
Azt mondod, hogy neki az a szakmája, hogy gondolkodik. A könyv nagy részében olyan életet élő, mint hogyha vegetálna. Hoz egy döntést, megpróbál annak megfelelni, megteszi, amit elé hoz az élet, de nem nagyon gondolkodik, inkább érez talán.
Az biztos, hogy sokkal inkább érez, és én ezzel nem értek teljes mértékben egyet, hogy nem gondolkodik, mert gondolkodik viszont kizárólag saját magáról, és az összefüggéseket nem feltétlenül látja át, amelyekben ő él. Önmagában az az élethelyzet, hogy annyira kitetté válik, és bizonyos tekintetben a saját döntése miatt is, annyira kitetté válik a munkahelyének, a környezetének, hogy el is felejt arról gondolkodni, hogy valójában ő hova tart, miért végezte el mondjuk a bölcsészszakot, mi volt ezzel a célja. És hirtelennyiben ez a távoli és számára nemesnek tűnő cél megszűnik abban a pillanatban, amikor mondjuk az első gázszámla befizetésére kell már koncentrálnia.
Amikor írtad ezt a regényt, akkor mennyire volt az tudatos, hogy ennek ilyen a szerkezet, szóval nagyon repetitív igazából. Hazamegyek, lezuhanyzom, lefekszem, iszom valamit, nem iszom valamit, alszom, fölkelek, indulni kell. Dögunalmas hétköznapok.
Így van. Az elsődleges célom ezzel az volt, hogy azt mutassam be, hogy az emberek hogy élnek. És ez egyfajta kísérlet is volt arra, hogy mondjuk meg lehetett oldani 200 oldalt azzal, hogy felkelek, és elmegyek dolgozni, és aztán hazamegyek. Mert valójában az élet az alapvetően ilyen, hogyha nagyon leegyszerűsítjük. És rengeteg kellemetlen dolog ér minket, és sokkal kevesebb az, ami pozitív. És azt szerettem volna bemutatni, hogy milyen az, amikor valóban benne vagyunk ebben a munkahelyi darálóban.
Ott hagyja végül a kávézót, és elindul egy ranglétrán fölfelé, nem egy munkahelyen, hanem több munkahelyen. Amit lehet ebből, azt kérem, hogy mesélj el. Tehát, hogy kihívása neki az, amit neki ott csinálni kell.
Hamar fény derül arra, hogy ő nem jó pincér, és ez korán sem azt jelenti, hogy az, hogy valaki pincér, az ne lenne egy fontos vagy nemes dolog. Mindössze az derül ki, hogy ez az ember egyáltalán nem alkalmas rá, nem érzi jól magát ebben a helyzetben, és úgy dönt, hogy változtat, viszont a változást pedig olyan formában próbálja megelérni, ami később kiderül, hogy nem feltétlenül a legjobb módja annak, hogy ő valós változtatást érjen. Egyébként számára ez jelentős kihívássá válik, hiszen a regényben meg is fogalmazódik, hogy olyan munkahelyen szeretne dolgozni, ahol nem kell minden nap pontosan időre bemenni, nem kell mindig ugyanazokat a feladatokat végrehajtani, és tulajdonképpen belekerül egy olyan helyzetbe, amit ő mélységesen utál, ha mondhatom így, igen, mélységesen utál és megvet, mégis maguk a feladatok, amikkel szembesül, igazából kihívásokká válnak számára, és nem pusztán az önmagában lévő ellenérzései miatt, hanem azért is, mert hogy ezek valós feladatok, amelyek mondjuk adott esetben egy vállalatnak a működését javítják.
De eleinte azért nagyon egyszerű feladatok, szóval egy olyan, mintha ő iszonyan túlképzett lenne ehhez.
Igazából sokkal nagyobb feladat megtartani a józan eszét ebben a közegben, és ezt pusztán zárójelben gondolom hozzá, hogy alapvetően rengeteg irodai munka nem igényel különösebb tapasztalatot, mert hogy számos olyan monoton feladatot végeznek az emberek, amelyekhez sokkal inkább kitartás, vagy monotónia tűrés, vagy elszántság, vagy a munkához való lojalitás kell, sem mint az, hogy valami speciális képességekkel tudják ezeket megoldani.
Miért van ez a fiatalember ennyire egyedül? Tehát ezt nem lehet mondani, hogy magányos, mert ugye nem érzi, nem panaszkodik arra, hogy magányos lenne, föl sem merül benne, de hogy azt látjuk, hogy egyedül van, egyedül él, ugyan van anyja, igen, tudjuk, vannak baráta, igen, egy sörre elmegy velük, és nagyjából ennyi, tehát az emberi kapcsolatai ebben kimerülnek.
És ugyan valóban vannak emberi kapcsolatai, és nem feltétlenül tudjuk, hogy ezek sekélyesek-e vagy sem. Viszont ezek lényegében olyan adott dolgok, amelyeket ő nem biztos, hogy feltétlenül megbecsül, vagy meg tudja becsülni az értéküket. Sokkal inkább azzal foglalkozik, azzal a napi 8-10 órával, ami a munkahelyén van, sokkal inkább azzal foglalkozik, semmint mindazzal, ami azon kívül történik. És azt bevallhatjuk, hogy sok ilyen esetben, vagy sok ilyen pozícióban az embereknek, ugye tényleg ez a 8-10 óra egyszerűen csak egy olyan időszak, amit túl kell élni, hogy aztán hazamenjen és csinálhassa a valódi életét, mert hogy a valódi életünk az, és nem mindenkinek, de sokaknak a munkán kívül van, és nyilván az egy roppant szerencsése és hálás helyzet, amikor az ember van annyira ügyes, leleményes, hogy olyan munkát végezzen, ami valóban fontos számára is, de hogyha ez nem valósul meg, akkor ez egyfajta túlélésé válik.
Neki nincs semmi a munkán túl.
És a munka az rendkívül mélyen be is szippantja őt. Többek között azért is, mert olyan dolgokat várnak el a rendszeres túlórák, a mély elkötelezettség példának okáért, amelyek egyszerűen lefoglalják annyira az energiáit, hogy már nem tud másra koncentrálni. És mindemellett egy nagyon fontos aspektusa van még ennek a helyzetnek, az pedig a mélységes és át nem gondolt önsajnálat, amiben a főszereplő él.
Mesélsz arról, hogy mi az, ami ott nagyon irritálja ezeken a munkahelyeken?
Nem feltétlenül biztos, hogy a főszereplő egy igazán társas lény. Két dolog irritálja. Egyfelől azok az emberek, akik a kollégái, és ő valamiért egy ilyen nagyon atavisztikus érzésből fakadóan úgy gondol rájuk, hogy ezek az emberek olyanok, akiktől távol kell maradni. Mert ezek a kollégák, ezek úgyis csak marginális szereplői az életének, holott ugye nem ez történik, mert a kollégái a legfontosabb szereplők kilépnek elő. Mégis ő próbálja magát tőlük távol tartani, nem beszélve pedig arról, hogy nagyon komoly problémája van az autoritásokkal, és az azzal való megküzdése, hogy emberek azt mondják neki, hogy valamit kell csinálni, és nem azért, mert ne csinálná meg a feladatokat, hanem nagyon rosszul kezeli azt, hogyha valaki neki a főnöke, és adott esetben mondjuk nem is feltétlenül, hogyha a végzettségére gondolok, de mondjuk a személyisége sem predesztinálná arra azt a személyt, hogy ő főnök legyen, mégis ő ad utasításokat, és ő vár el, és ezt elképesztően rosszul kezeli.
És ahogyan írod, és ez nem tudom mennyire tipikus, és hogy ez a regényed mennyiben kritika, arról majd beszéljünk, de hogy itt olyan határokat is átlépnek a felsővezetők, középvezetők is, ami még jobban idegesíti őt. Tehát, hogy oké, mondja meg, hogy mi a munkám, de az, hogy hány sört igyak egy bulin, és mikor indulhatok haza, azt már inkább ne, de megmondja.
Ez a könyv bizonyos tekintetben a saját tapasztalataimra támaszkodik, másföl pedig olyan történetekre is, amelyeket hallottam, harmadrészt pedig olyanokat is, amiket kitaláltam. Az, hogy vannak olyan vezetők, akik képesek arra, hogy olyan dolgokba szóljanak bele, amelyekben nem kéne, ez nem fikció, ez személyes tapasztalat. És ezt mindenképpen szerettem volna megjeleníteni már csak azért is, mert a kiszolgáltatottságról is szól valamilyen szinten a könyv, legalábbis számomra. És nagyon fontos, hogy az ember tudja azt, hogy hol vannak az ő határai. Nem feltétlenül arra vonatkozóan, hogy mi az, amit ő képes végrehajtani, sokkal inkább arra vonatkozóan, hogy melyek azok a határok, amelyeken belül nem enged be embereket már. És ezt a főszereplő nem nagyon érzékeli. Nem tudom meghatározni, és nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy kritikus-e, azonban nagyon sok helyen találkoztam ilyennel, és nagyon sok ember mesélt nekem arról, hogy ilyet kell átélnie. És én azt gondolom, hogy sajnos vannak olyan emberek, akik úgy válnak vezetőkké, hogy nincsen meg bennük az a tulajdonság, ami őket valóban vezetővé tenné, és teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között kerülnek olyan magas pozícióba, viszont az, ahogyan visszaélnek az emberekkel, de facto, mint emberanyaggal, az borzasztóan felkavaró, és igen, szerintem ezt kritizálni is kell.
És mi van, hogyha ő lesz történetesen vezető?
Nos igen, ez egy nagyon érdekes kérdés már csak azért is, mert szó esik a könyvben arról, hogy ő is vezetővé válik, és bizony nem tudja azokat az elveket feltétlenül megfelelően a gyakorlatba ültetni, mint amelyek alapján ő gondolkodik. Emberek felett van hatalma, ami én azt gondolom, hogy az egyik legkártékonyabb emberi helyzet, hogyha egy ember megmondja másoknak, hogy mit kell csinálniuk, vagy mit nem lehet csinálniuk. És amikor egy ilyen pozícióba kerül és szembesül azzal, hogy neki döntéseket kell hozni emberek sorsáról, az rendkívül megviseli, és a között vívódik, hogy emberséges legyen-e, vagy olyan ember legyen, aki a cég érdekeit tartja szem előtt. Mert hogy mind a kettőnek megvan az értelme, megvan a kvázi haszna, csak hát nagyon nehéz eldönteni azt, hogy legalábbis egy ilyen pozíción, és én nem mondom azt, hogy főnöknek lenni könnyű egyáltalán. Azt viszont mondom, hogy bizony, hogyha valaki már ilyen pozícióba kerül, akkor ez kötelessége, hogy emberséges is maradjon.
Hát nem beszélve arról, hogy eljut a regényben egy olyan pontra, amikor már nagyon jól keres. Szóval nem csak, hogy önmagával, meg a pozíciójával harcol, de még a zsebével is.
Igen, pontosan, mert arra azért nagyjából fényderül a regényben, hogy alapvetően minimalista igényekkel élő emberről van szó, akinek még akár az is lehet, hogy lényegében mindegy, hogy 100 000 forintot vagy 600 000 forintot keres, mert az életminőségén tulajdonképpen ez önmagában nem javít, hiszen nem is úgy áll hozzá feltétlenül a pénzhez, ahogy hozzá lehetne állni, hogyha az ember már jelentős összeget keres. Mert ugyanabban a loopban mozog folyamatosan, hogy túlélni, és nem számít már, hogy mennyit keres. Ő mindig túl akar élni, és azok a lehetőségek, amiket mondjuk adott esetben a pénz megnyitna, azokkal sem él. Nem tudja, hogy hogyan éljen velük.
Adtál esélyt neki, hogy ez megváltozzon? Hogy a gondolkodása, vagy ez az igénytelen életvitel megváltozzon csak attól, hogy a regényben egy ponton meghasonlik, és azt mondja, hogy jó, szünet rólul le, ezt így tovább nem gondolkodnom kell. Képes ő valaha változni?
Én nagyon bízom benne. Egyébként én erre a pontra úgy tekintek, hogy ez az esély, márpedig az esély az, amikor az ember dönt a sorsáról. Alapvetően nagyon nem bánok jól a főszereplővel, mert hogy ő tényleg mindig rosszul érzi magát. Az volt a célom, hogy azt tudjam megmutatni, hogy hogyan lehet ennek tényleg a legmélyére leásni ennek az egész élethelyzetnek, és hogyan tud az emberi jellem és az ember személyisége felőrlődni. És ehhez nem szabad kesztyűskézzel bánni mondjuk egy ilyen főszereplővel.
Néztem a fejezet címeket, és hogy csak néhányat kiragadok, alkalmazott, fogaskerék, valaki, senki. Az ember ezen így elgondolkodik, hogy van-e különbség az alkalmazott és a fogaskerék pozíció között, aztán a fogaskerék és a valaki között.
Igazából ezzel nem volt több szándékom, mint hogy érzékeltessem azt, hogy az alapvetés az az, hogy senkik vagyunk. Már akkor is egyébként, amikor megszületünk, akkor ráadásul különösképpen senkik vagyunk, hiszen nincsen jellemünk, pusztán van egy környezetünk, ami minket körülölel, és egy üres mag mindenféle öröklött tulajdonsággal, amelyek majd később kifelé, de hogy alapvetően nem nagyon vagyunk így valakik még. És ez tulajdonképpen újra és újra megismétlődik, akkor, amikor valami teljesen új helyzetbe kerülünk, és a munkavilágában ez kifejezetten érvényes, hiszen amikor az ember bekerül egy teljesen új munkahelyre, akkor ő csak egy porhüvely, aki oda került, és őt meg kell tölteni információval, hogy azt az információt feldolgozva aztán megfelelő munkát tudjon végezni. És aztán nyilván fogaskerékké válik, aki már része a nagy gépezetnek, és igen, a regényben aztán valakivé válik majd. Ebben az esetben a valaki az már az, aki nem csak elszenvedője az élethelyzetnek, illetve a munkahelyi körülményeknek, hanem valamilyen szinten alakítója is. Mm. És természetesen ez egy nagyon rossz kategorizálás, hogyha a humanista szempontból nézzük. Viszont a regény szerkezetéhez szerintem meg megkívánta azt, hogy mondjuk a fejezet címek estén semmiképpen ne legyen humanista, mert a cím sem csak az, vagy csak nem az.
Azon gondolkodtam, hogy a kezdeti senki, tehát a kávéfőző munkáját nagyon utáló senki, és a valaki után leszek senki között van különbség?
Én azt gondolom, hogy igen.
Mert?
Egyfelől több évnyi tapasztalata van arról, hogy hogyan lehet az emberekkel borzasztóan bánni. Másfelől pedig, míg a kávézó béli senki, tényleg csak elszenvedője az életének, és képtelen arra, hogy döntéseket hozzon. Bármivel kapcsolatban, addig a fináléba érkező senki egy olyan személy, akinek már van igényessége maga felé arra vonatkozóan, hogy másfajta életet éljen.
És ez jó? Ígéretes, úgy értem. Nyilván a szerzőben egészen másképp él a saját főszereplőjének a sorsa, de aki megismerte 200 oldalon keresztül, az arra gondol, hogy rendben, tudsz ezzel a tudással, ezzel a fajta senkiséggel más útra indulni, vagy veszel egy nagy levegőt, és még egyszer megjárod ugyanezt az utat?
Én abban bízom, hogy képes rá, és abban bízom, hogy az, amit átélt, és az, amit tanult, az őt arra sarkalja, hogy ne csak, hogy lényeges döntéseket hozzon az életében, hanem picit másképpen is nyúljon hozzá a saját működéséhez.
Uh-huh. Tehát, hogy elinduljon egy más úton, ami mondjuk a kezdeti terveihez közelebb volt?
Nem is feltétlenül a kezdeti terveihez, nem biztos, hogy érvényesek azok a tervek, amelyeket mondjuk 18-20 évesen megfogalmazunk magunknak, de arra mindenképpen érdemes rálátni, hogy lehetnek megváltoztatott tervek. És igenis, hogyha az ember mondjuk nagyon szeretne 5 éves korától balettáncos lenni, és minden vágya, hogy az legyen, de kiderül, hogy nem alkalmas rá, akkor ez a fajta bukás tulajdonképpen, amikor kiderül, hogy nem alkalmas rá, az ne csak azt okozza, hogy az ember összetörik általa, hanem azt is, hogy kinyisson egy másik ajtót egy jobb, vagy egy másmilyen lehetőségre.
Amikor elkezdtem olvasni a könyvet, akkor, és nyilván tudom, hogy nagyon sokszor nincs kapcsolat a szerző és a regényének a főhőse között, de mondtad, hogy van. És nekem nagyon sokszor az volt az érzésem, hogy ezt dűből írtad. Tehát, hogy volt egy dű, ami elindította ezt.
Ez tűpontos megfogalmazás, igen. Borzasztóan haragudtam akkor tájt magamra, a világra, és a világra, és magamra, és mindenre, és mivel nekem volt egy olyan elképzelésem valaha, hogy én szeretnék egész egyszerűen csak írni, és én ezt gyakorlatilag amióta tudok írni, azóta írok, csak nem merültem el még benne megfelelően. Ezért volt velem valami iszonyatos nagy harag, hogy már pedig én akkor is fogok írni egy könyvet, és ha nem adják ki, akkor is végig kell csinálnom, mert azáltal fogom megmérni magamat, hogyha én azt gondolom, hogy szeretek írni, és szeretek ezzel foglalkozni, és adott esetben ennek lehet jövője még, ha csak az is, hogy ezt hobbiból csinálom, akkor már pedig én is le kell ülni, és meg kell írni egy könyvet. Ez a feladat.
Hegyi Edével beszélgettem első regényéről, amelynek címe A Senki. A könyvet a Napkút kiadó jelentette meg. Most hírek, azután a Terapeuta esetei sorozat Útközben című kötetéről hallanak majd.